24. fejezet, a láthatatlan kezek. Még zúgnak az erdők az ungi dombokon, de már nem úgy, mint mikor a butler sóhajai vegyültek az erdőzúgás közé. Sok fa kiveszett azóta, és kevés nőtt. Öregszik a föld, hűl, kezdik itt hagyni a nagy állatok, a nagy fák és a nagy szenvedélyek. Hiszen még rakja fészkét a madár, és csicsereg a szerelemről. Hiszen még szállnak a Katalinka bogarak Bozos felől Bornóz felé, de figyel is már arra valaki. Még látni egy-egy kidőlt határkövet imitamot nagy belevésett B betűvel, de jelent is az már valamit, vagy valakit. A bozósi ekék alatt kikicsillan valami fényes gomb, vagy csat. Némelykor kifordul a szöszke anyaföld fölhasogatott emlőjéből egy úrias csizmasarok. Az eke szarvát fogó ruténparaszt fölsóhajt, hehej, ez talán még a János gróf évót. Aztán megindulnak a mesék a régi jó világról. Hogy volt, mi volt akkor? Hogy rajzottak erre a hintók fullajtárokkal, kengyelfutókkal? A király se jár most olyan ruhába, mint akkor a butler huszárjai, aztán ez, mikor az a nagy pör folyt, és a többi, meg a többi. Úr volt még akkor a rutén is, kivált tüzelés dolgában, most már fánk sincs. Hevert akkor a kivágott urasági fa mindenütt. Már budai uram kezdte irtani az erdőket, akinek kellett, bemonszolt a háza népével egy-egy irdatlan tölgyet az udvarára, azzal mindjárt az övé lett. Hát nem kérdezték, hogy hun vette. Csak annyi volt, mintha most egy szalmaszálat vesz föl valaki az uraság földjén, vagy szopókáját kiszurkálja vele. A nagy fát aztán az udvarról betaszították valahogy a pitvarba. A pitar közepén szembe az ajtóval volt a kemence. Oda tolták be a több öles faderék egyik végét. Ott meggyújtották, zsarátnok lett, melegettek, ételt főztek mellette. Ha kihanvadt egy darabon, beljebb taszították, hát amennyi megint befért belőle. Így ment ez napokig, hetekig. Úgy fogyott el lassan-lassan a nagy sudártölgy, ahogy az asztalosok plajbásza szokott elfogyni. Addig azonban természetesen nem lehetett a ház külső ajtaját becsukni, míg a fából tartott, mert keresztül feküdt a küszöbön. Hát biz egy kicsit alkalmatlan volt, de hát a fa felvágása is alkalmatlan lett volna, és a rutén paraszt a két alkalmatlanság közül az ajtó be nem csukását választotta, e mégis kevesebb fáradtságba kerül. A pad a ház előtt, az eperfa alatt az udvaron megint egy pad, aztán meg szanaszét egy-két ülőke. És hétköznapokon is minden ülőken ült egy katrincás asszony, mintha kotlós tyúkok volnának. Bent a házban tornyos ágyon dunyhák közt hempereg a menyecske egész éjjel jó öreg reggelig. Fölötte a padlásból kezdődő köteleken egy teknő lóg, abban fekszik a kis rusznyák, az a bölcsője. Ha fölsír, nincs vele sok teketória, csak a lábával rug egyet fölfelé az anyja, és rengeni kezd a teknő. Lusta volna a bölcsőt ringatni egész éjjel, de a rúgást álmában is megcselekszi. A ringatás munka, a rúgás passzió. És hát, ha a teknő nagyon megtalálna lódulni, a kisgyerek vagy kiesik, vagy ki nem esik. Ha ki nem esik, jó, nincs az anyjának baja. Ha kiesik, jó, nincs a gyereknek baja, mert akárhogy az anyja ölibe esik. Ha pedig se ki nem esik, se el nem hallgat sírásával, arra is megvan már a fülbemászó kis donácska, amit fél ébren, fél álomban eldudorálsz a kicsikének. Aludj csöpkém, aludj már, gyönyörűket, álmodjál, Istenke küld madárkát, apafara, kalitkát, mamácska főz, maconkát, János grófhoz cukorkát, maconka rutinak kedvenc eledele, torma tejföllel keverve. Csupa fogatlan vénasszonyok vagy őszhajú aggasztjánok már azok mind, akik egykor azt a cukorkát ropogtatták vagy majszolták. A nagypörről is csak hallomás után, ha tudnak valamit. Pedig akkor föllármázta az egész országot, Bécstől egész Munkácsig, és távol másfele a brassói öreg templomból hazaszéledő 100 asszonyok is arról beszéltek, hú, vajon mi lesz a vége. Protestánsok, katolikusok, papok, polgárok, nagyurak, apróurak mind kotériákba oszlottak. Az egész ország azt a pört leste, mintha egy szenzációs színjáték volna, s végétől függne a vetések állása. Mikor második József meghalt, bár nagy felügyelet alatt volt, a ravatalnál valamely istentelen kéz, a rendőrség nem bírta kinyomozni, mégis egy nyomtatott baszkvilluszt ragasztott a szarkofágra, melynek az utolsó két sora így szólt: Sein Kopf und Herz wird nicht verwesen, denn sie sind von Stein gewesen. Amit a jó Dugonics András univerzitás professzora itthon Pesten a három aranyalma extrájában így fordított le magyarra: de szíve és feje bizony meg nem hala, mert az mind a kettő kősziklából vala. Hiszen éppen ez az. Mindenki attól tartott, hogy a József hagyományai még meg nem haltak, annyira frissek voltak. A papság vigyázott magára, és óvatos volt az egyház belső életének szellőztetésében. Inkább elleplezték a papi bűnöket, mintsem hogy földerítsék, nehogy egyesek hibája az egész papságnak ártson. A világi nagyok pedig egy nagy falláciában szenvedtek. Józsefet ugyanis akként ábrázolják egykorú gúnyképek, hogy két tarisznya lógott a nyakában, az egyikben volt a papság, a másikban volt a magyar alkotmány. A hadonászó kezével aztán hol az egyikre ütött, hol a másikra. A világi nagyok úgy rászoktak erre a műveletre, hogy azután is, mikor József itt hagyta már a két megpaskolt tarisznyát örökre, még mindig összerezzentek, ha valaki az egyik tarisznyához nyúlt, mintha attól tartanának, hogy akkor mindjárt rákerül a sor a másikra is. Pedig az egyik tarisznyában rákok voltak, a másikban élesztő, és sehogy se fügtek össze egymással. Mindegy, a világi nagyok mégis úgy okoskodtak, hogy a röszkei házasság ügyét nagy tapintattal kell kezelni. Ez a tapintat, ez a lompos kutya, ez mindig ott őgyelgett a mi országunkban az igazság lába alatt. Láthatatlan kezek mozdultak meg. Ki tudja hol, és egyszerre valóságos sáska serege indult meg a mindenféle közben járóknak, részint patakra, részint a bozosi kastélyban. A hatalmas Zichy Ferenc grófnak, a nagy befolyású Mária Erzsébet főhercegnő intimusának egyszerre csak eszébe jut, hogy ő voltak éppen rokona Fáji Istvánnak, minél fogva Tészennála egész háznépével atyafiságos látogatást, amit ön a pipatóriumban kilöki a begyéből, hogy Mária Erzsébet főhercegnő, ő fensége, igen jó néven venné tőle, ha inkább odahatna, hogy az ifjú Butler gróf béküljön ki a nejével, ahelyett, hogy meghurcolnának neveket, családokat, és megtördelnék az egyház nimbuszát. De hiszen nem neje, édes Ferencem, felelte Fáji savanyú arccal. Hát éppen az, ösmerje el, hogy a neje, de ha nem szereti, hát nem tud magán erőt venni, ha a közérdek úgy kívánja. De melyik az a közérdek? A béke, a csend, az egyházi funkciók iránti tisztelet, melyet nem szabad lerombolni a közhitben. De ha más szeret, ugyan eredj. Ez egy Vargához való gondolkozás, aki elveszi a maga zsófikáját, és az aztán igavonó barma édessége, szolgálója, barátja, élettársa, tanácsadója. Hát persze, hogy ragaszkodik ahhoz, akit egyszer erre kiszemelt. De hát más egy úrnál, egy nagy úrnál, amin ő butler. Hát annak a felesége csak reprezentál, arra pedig csak az kell, hogy valaki jól álljon a ruha. Ami aztán a szerelmet illeti, Istenem, hiszen annyi virág nyílik a világon, azt épi le egy butler, amelyikre éppen vágya támad. Mindezt kellő mártásban tálalta fel Zichy Ferenc uram, kicsillogtatva a mártásból, hogy bizonyára el nem maradna egy magasabb kitüntetés Fáj részére, ha ez a dolog ilyen simán menne, amire mind komorabb, hallgatagabb lett a házigazda, a végén már nem is disputált egy szót se szót. Mikor elbúcsúztak, még egyszer megkérdez Zichy uram: hát mégis mit üzensz a főherceg asszonynak, mit mondjak? Azt, hogy én Varga vagyok. Ugyanekkor látogatta meg Butler Jánost bozosom, gróf Ciráki Antal Mózes, a későbbi országbíró, gratissima persona a bécsi udvarnál, a Ludovika császárné kedvence. Úgy volt mondva, hogy a Schönborn gróf vadászatára jön Ungba, de mint a vadászok közül megjegyzi az elmés Lónyai György, vaddisznó vadászatra jött, de egy galambot akart agyonlőni, mert innen aztán Bozosra rándult, megbarátkozott Butler Jánossal, és két hétig mulatott ott, egy diplomata ravasz finomságaival perszvadeálva új barátját, hogy ne törődjék Piroskával, hagyja az egész dolgot úgy, ahogy van. A véletlen úgy akart, hogy éppen ebben az időben utazott arra főtisztelendő és méltóságos Rudnai Sándor erdélyi püspök úr is, ki ének idején beszáll vala a bozosi kastélyba, hol is véletlenül legkedvesebb barátját, egykori iskolatársát, Cirákit találja. Na hát most már ott rekedt a püspök is, és ketten összefogva beszéltek János gróf fejével, az pedig nagyon ingatag fej volt, hajladozott, mint a fiatal almafa koronája a szélben. De ebben az egyben mégsem mehettek semmire. Mert hajlik az almafa, törik is, levelét is hullatja, de azt az egyet mégse tudják belebeszélni, hogy ne rózsaszín legyen a virágja. Háj, még ezzel se lett vége. A láthatatlan kéz mindent megpróbált. János grófot megkínálták az ungi főispánsággal, de ára lett volna, nem fogadta el. Eközben történt, hogy a fiatal gróf Schönborn Pál, aki rendesen Bécsben lakott, ungi kastélyába jött nyaralni a feleségével, magukkal hozván az akkori híres színésznőt, Claréton Erzsébetet, akit a császár per kedves macskám szólítgatott. Claréton kisasszony állítólag énekelni tanította Schönborn grófnét. Butlert természetesen meghívták magukhoz, és Claréton kisasszony halálosan beleszeretett, amit a szilfi termetű bájos szirén egy második találkozásnál szemérletesen be is vallott neki a parkban nagy pirulások között, és harmadszor már visszautasította a meghívást Butler gróf. Mindezeket pedig jó jelnek vették a Piroska pártiak. Az öreg fáj, ha Bozosra jött derejére, mint ő szokta mondani, mert kaporné asszonyom dacára, hogy Gribi doktor szerint már meghalt, még mindig főzte a derejét, ha a fáj odajött, vígan beszélte meg ezeket a kísértéseket. Érzik, hogy a szentszék megsemmisíti a házasságot, különben nem szemtelenkednének. Csak tudnám, hogy ki mozgatja ezt a sok közbenjárót. De őri, hát annak nincs rá elég ereje. A jezsuiták meg lehet, valaki minden esetre mozog. A páva tollait látjuk, csak magát a pávát nem. Így telt el a nyár tervekkel, reményekkel. Perevicki bejárta a szentszéki tagokat, hat kanonokot, a Kauzárum auditor generálisnak éppen a múlt héten küldött két színaranytálat a Butler kincsekből, azután megtalálta Madame Malipót Nógrádban, Ludágyban, a Gyürki familiánál nevelősködik, azt beszél, hogy a röszkei pap Szucsinka szerelmes volt a Dőri kisasszonyba, s reggelenként mindig maga tett egy virágcsokrot az ablakába. A madám meg is pirongatta ezért, hogy nem illik a tanítónak a tanítvánnyal szemben az ilyesmi. De valami nevezetesebbet nem tudott a madám mondani a Dőri Mária terhére. Gyakran folytak tanácskozások Bozoson, az öreg horvát is eljött vagy kétszer. Azon felül a nagy Butler rokonság mindig ott rezsgett. A majlátok, sztáraiak, perényiek, lónyaiak, korlátok, akik mind a házasság megsemmisítésén dolgoztak. A szakács nem győzött főzni néha. Kapornén kívül még a szép Vidonkánét is befogták, aki igazán takarosan festett ropogós fehér kötényében, finom erezetű csipke főkötőjében. Ilyenkor ezek a hatalmas főurak maguk jártak be a konyhába, parázsért a csibukra, és meg is csipkették Katuskát, nem törődve vele, hogy ott künn kiharapott szájú asztalos dühöt fújt ki, és keserűséget nyel be. Csupa zaj, csupa nyüzsgés volt az őskastély. Az udvart hintók egész sora lepte el, dologtalan úri kocsisok végig udvarolták a falu menyecskéit, ám bár az előrelátó rusznyáktól, aki a fehér portyánkira, portyánki a rutinok szokásos fehér nadrágja, már újkorában vetett foltot a térdeknél, sőt, már úgy varják meg neki mindjárt folttal, hogy a folt szakadjon el, ne a fundamentum, nehéz az asszonyt elszeretni. Nem csak a rokonság, de a megye előkelő nemesei, az oroszok, petrovaiak, ajtaiak, szerencsiek, bótok is észrevették a nyitott kaput. Jöttek a gazdag návobhoz, körüldongták, mint a legyek a mézesfát, megszoktatták a vadászathoz, a kártyához és az iváshoz. Ez pedig jó volt neki, a ivott felejtett, a felejtett boldog volt. Így lett lassanként jó cimbora. Játszott, vadászott, dőzsölt velük, részt vett mindenben. Még a megyei közügyekbe is becsalogatták, úgyhogy az őszi megyei gyűlésen föl is szólalt falrengető vivátok közt. A nagyúr mindig nagyúr volt, könnyű annak. Nem valami nagy kérdésben beszélt, csak egy országút megcsinálásáról volt szó, de mindegy, azért ő mégis elérte már Kölcseit. Akik Kölcseit hallották Szatmárban, meg őt, most habozva töprenkedének, nem tudnám megmondani, melyik az erősebb. A megyegyűlés után is még folyton tartott az ováció. Sőt, csak most kezdődött. Úgy, ahogy voltak a tettes, karok és rendek, felültek a bricskáikba, csézáikba, hintáikba, és elkísérték a nagy szónokot Bozosra. Ott lesz aztán a hétvilágra szóló áldomás. De volt is. Öt termen keresztül nyúltak el a csupa ezüstre terített, megrakott asztalok, ökröket vágtak le, nagy raj, liba, kacsa lett a halál martaléka. A falu összes főzni tudó asszonyait hirtelen összekorjantott a budai uram, és lett hevenyében olyan lakoma, aminőről Eszterházy Miklós mesélt, aki a cár koronázásáról jött haza a múlt héten. Hamar készült, de sokáig tartott, még éjfél felé is ott ültek az urak kipirosodva, nekilendülve szálltak egymásnak. Szó még a bornál is több folyt, és minden tószt az ifjú grófot ünnepelte. Nincsen egy nagy kertben annyi virág, amennyit összehordtak a beszédekben, se annyi méz száz mékasban. Kikerestek mindent, ami a gazdát csiklandozta. Ittak a pör szerencsés kimenetelére, melyben hír szerint egy hét múlva kezdődnek a tanúkihallgatások, ittak a Fischer érsek egészségére, egy kis előleg nem árt a papoknak, egy pohos úr Vicmándi ellenben arra emeli poharát, aki innen hiányzik. Mert minden megvan e főúri házban, csak egy lilium hiányzik az asztalfőről. Egy lilium, aki most egy bornóci kertben sóhajtozik, illatozik, és várja a napfényt, melyet fellegek takarnak el. De a napot, uraim, elsikkasztani nem lehet. A tekintetes vármegye tombolva éjjelzett, mert akkor még csak ugyan nem lehetett a napot elsikkasztani, az igaz, hogy ma se lehet, de ma már ennek a rideg ténynek nem éljenezne a vármegye. Míg bent a liliomok sóhajáról és illatáról volt szó, addig kün hatalmas eső ömlött, és csípős orkán csavarta a százados fákat, rázta az ablakokat. A víz beszivárgott az ablakon, és egy csomó inas azzal foglalkozott, hogy törlő rongyokba fogta föl. A vendégek váratlan sokasága miatt az összes házi nép segédkezett, még budai uram is személyesen hordta föl hóna alatt a boros palackokat. Katuska fekete kávét szolgált föl, Vidonka pedig a dugókat húzta ki hallatlan ügyességgel a fogaival. Eperzben bevilágítá villám a parkot, és óriási mennydörgés rázta meg utána a hatalmas falakat, az asztalon táncoltak a csészék és poharak. Mély csönd támadt, a háziúr megjegyzé. Valószínűleg ide a házba ütött be a villám. Ugyanekkor élesen megcsikordult a kapu, és minthogy mindenki figyelt, hallani lehetett, hogy valami nehéz kocsi járt be az udvarra. Menjen csak ki, Vidonka, parancsolá gróf, nézze meg, ki érkezett. Szállást és vacsorát kell neki adni akármilyen utas ember, kegyetlen egy idő ez. Haja csak, Vidonka, ha valami úrféle ide vezetheti. Vidonka visszatért 10 perc múlva, és olyan sápat volt, mint a halott, reszkedtek a térdei, vacogtak a fogai. Hát ki jött? Kérdezi Butler. Magának hideg lelése van, Vidonka, de miért nem felel? A méltóságos grófné van itt, hörgé Vidonka. Miféle grófné? Firtatja a gróf kíváncsian. Hát a méltóságod övé neje, a Dőri Mária.